A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti. Én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézi labda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban. Szeretettel köszöntelek.
Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
Hát szerintem a kettőt külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem. Egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig. Nem ez dönt, de...
De azért az is számít, gondolom,
igen,
ugye?
De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől a Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat. Azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
Abszolút, és hát a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatában 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon?
Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog. Már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt így vénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, a NEK a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
abszolút
adott,
és ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együtt mozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szükség egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és a második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, És az irányító dolog, talán az irányító véna, ez ott kezdődött, és hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illető, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzésmunkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvaló valóan sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
Maximálisan egyetértek
ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékban, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen akkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cselesztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cselesztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
Eleve egy vesztett helyzetbe belemegy.
Esélytelen, hogy megverje. És ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. Táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni, bármilyen sportákban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiváltható az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erről léti ez, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
Az tehát már késő.
Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogoztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki. Viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe, megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának
megszerezi. Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokan magas ember, sokan nagy darab, bár persze, hogyha a Balkánra megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
Biztos, hogy megszületnek.
Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, de
ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja?
Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként, de most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnak. Ott kell. Ugye tudjuk, hogy Csama Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs, mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
Hiszed, hogy ez sikerülhet?
Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
szerintem mindenki, aki szurkol a magyar kézilabdáért, természetesen mind a férfi, mind a női csapatnál lesz szeretné. És úgy tűnik, hogy ezt a munkát most neked kell elvégezned, ami egy szép nagy feladat. Soltonyi László, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett szövetségi kapitányával beszélgetünk, és a híreket követően folytatjuk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között! Mert Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat. Marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Az előző hétvégén junior Európa bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgon töltötte, majd a NEK-ához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik a 4 között, akik meglepetésre a spanyolokat verték. A másik elődöntős párosítás Olaszország-Görögország. Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin. A 21 éves kapus 1 évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Ismét elhalasztják a Balaton átúszást a túl alacsony vízhőmérséklet miatt, közölték a szervező Budapest Sportiroda. A tervek szerint az eseményt augusztus 1-én szombaton tartják. A Balaton átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a viharos időjárás miatt halasztották el egy héttel. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába. Onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét másnap reggel találták meg. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni.
Közlekedés.
A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
Időjárás.
Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és folytatjuk a beszélgetést Sotonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával. És ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as, ugye a világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérnem, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
De miért?
Most.
Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát ezt bele kell tenni.
Nem, Gazsó nem. Egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelentkezésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
És most meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon azért szívesen beszélgetek mindenkivel.
Kicsit húzva kötött helyzet, nem könnyű.
És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klubmunkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat.
És amikor, ott professzionális munkát végeznek.
Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
De akkor ez szív kérdése?
Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, magam elé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióim nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen,
Abszolút. Nem ebben az irányban akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontjából. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény.
Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
A játékosok megszólításában akkor annak lesz jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
Tehát én is ezt gondolom.
Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű. És
meg az nem, nemzetközi?
Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod, és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa bajnokság is, hogy eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Panencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. Amikor VB ezüstöt szereztünk.
2023-as.
Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunké is fel volt térképezve.
Egyénileg is
csapatszinten is, tehát megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye Ugye a hétköznapi embernek a krízishelyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízishelyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktató pontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikába, ami nekünk segít. Tehát most felhoztad a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
igen, és de azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És azért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt a cél, hogy
kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
Aha. De valahol mégis ez a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül nem nagyon megy.
És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát a felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékossal lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
Tehát mert nekik mi kell, hiszen még ők azért befolyásolhatók.
Igen. Tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre, és hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről is.
Követik ezt szerinted? Tehát,
én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
műfajhoz, ugye? Igen, hogy mennyire profi játékos, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoznak az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
Hát meg a maximalizmus, csinál. Ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
Igen, én maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez amit az elején említettél, hogy az Európa Bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa Bajnokság előtt.
Hallottuk.
Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa Bajnokság alatt, amit kezdtem
a hangulatot, mondani. A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
Igen. Mindegy, mert eszembe jut, már öregszem, elfejtettem a lényeget.
Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrálhatóak lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak én elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jó végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mieink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klub érdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét, és sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
Nagy a verseny,
nyilván
óriási.
Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
Köszönöm.
Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban. Rövidesen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Like a waving flag, so wave your flag, now wave your flag. feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us.
Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all sing.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. And when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 6 perc van, és ez itt már a Nemzeti Sportkör, és három nagyszerű kollégával kezdünk neki ennek a mai beszélgetésnek, Deák Zsigmonddal, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesével, Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával, és Kis Tamással, az MTI Sport szerkesztőjével. Szervusztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, és rögtön csapjunk is le az előző óra témájára. Szerintem azért ez egy fontos dolog, és sok irányból érdekel a véleményetek abban a tekintetben, hogy Sótonyi László lett most már hivatalosan is, ugye tudjuk a bejelentés, sőt, már az elmúlt órában hallhattuk az ő személyes hitvallását is itt a Nemzeti Sportrádióban. Szóval ő lett a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, és arról beszélgettünk sok egyéb szempont mellett, hogy vajon eljutottunk el, hogy megérett az igény arra, hogy a magyar válogatottnak magyar szövetségi kapitánya legyen. Lehet-e ennek valami fajta egyéb üzenete? Volt-e, hogy is mondjam, egyfajta vágyakozás erre, és hogy miben hozhat ez mást, vagy egyszerűen csak annyi történt, hogy térben, időben Sótonyi pont odaért, amikor lett egy üresedés, nem mellesleg egy nagyon jó szakmai előélettel, és most éppen egy zajos sikerrel, ugye az U20-as sok Európa bajnoki aranyával.
Szerintem a kettő együtt igen odaért, hát nehéz erre mit mondani, mármint hogy, hogy az előző kapitány ugye Csemával ugye nem sikerült kijutni a VB-re, a szerbek elleni nyilván idegbajos, de mégiscsak vesztes párharc után, és közben ő pedig úgy, hogy nem csak az utánpótlásba jött, mert évtizedek óta már felnőtt,
sőt,
női vonalon is edzősködött, felnőtt vonalon is bravúrokat ért el, kupa bronzokat, bajnoki bronzokat a klubcsapataival, szóval ugye volt ő másodedző, amikor 2014 és 2016 között Dusebajev volt a szövetségi kapitány, és akkor ő volt a másodedző. És ugye már Dusebajev is jelenti azt, hogy ugye ez, amit mondtál, hogy akkor most magyar, már mindent próbált a magyar kézilabda, több-kevesebb sikerrel, női és férfi vonalon is jött, voltak a Vranyes, ugye Szabadte, Dusebajev, utána volt egy magyar vonal, akkor Csema, szóval volt itt minden, mint a bucsuba, de szerintem pont eljött. Tehát most megint itt vagyunk, és talán Sótonyi nál az egy dolog, hogy újra magyar, de újra egy olyan ember, akinél nem volt vita. Tehát kicsit olyan, mindig a saját házam tájáról mondok példát, vagy sokszor, ilyen földhöz ragadt módon, Lőrinc Tamás, Magyar Birkozók Szövetsége elnöke. Hát ezzel azért viszonylag nehéz vitatkozni. Én úgy gondolom, hogy ez is valamilyen szinten az, hogy igen, VB ezüstérem, utánpótlásban ugye most a junior EB aranyérem, felnőtt tapasztalat, válogatott mellett tapasztalat, azt nem sorolom, hogy milyen volt a játékos pályafutás, mert ott is,
mind válogatott szinten,
így van, 500 nem tudom hány gólt dobva. Szóval itt az idő, Sotonyi László legyen a szövetség kapitány, szerintem ez nagyszerű, de értelemszerűen én azt mondom, bár pont a kollégákkal beszéltük, hogy vannak olyan elvetemült kommentelők, akik erre azt sikerült válaszolniuk, hogy az összes csarnokot hintsék be sóval és rombolják le. Zárva, bezárva, már nem is mondom tovább. Tehát én viszont ennek, vagy ezzel szemben azt mondom, hogy hajrá, sok sikert.
Ami az elvetemült kommentelőket illeti, és aztán zárjuk tényleg be ezt a témát, ugye...
A kommentelőket,
legklasszikusabb, ugye, és ezt mindig visszaidézzük itt, amikor Szoboszlai Dominikot a Liverpool kispadjára ültették meg, hogy majd ki fog kopni onnan, és nem tudom, kölcsön adják fél év múlva, meg ilyen kommentek voltak.
Jó, aztán, most meg loserpool, azt is olvastam.
Nyilván persze mindig lehet kitalálni, de hogy aztán láttuk, hogy mit csinált Dominik a Liverpoolnál, úgyhogy szerintem ennyit a kommentelőkről, meg az ő szakértelmükről. Fontos téma.
Nagyon fontos téma, mert sajnálatosan ennek messzebbre mutató jelensége is vannak, és lesz. Jó, fogunk is ezzel foglalkozni, mert azért aki ki vannak a kirakatba, azért azoknak a pályafutását, és nyilván életkortól, érzékenységtől, sok minden egyébtől függően igen, befolyásolhatja, és egyébként ennek a mikéntjére, Sotonyi László is utalt, ugye, hogy tudni kell, hogy ez olyan generáció, amelyiknek a közösségi média, a telefonpörgetés, az része az életének, és nekik szakvezetőként ezt is tudni kell egyébként egészségesen menedzselni. Mikor lehet, mikor nem, hogy dolgozzák most például fel a sikert, hogyan kell a kudarcot, stb. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem tudunk emellett szó nélkül elmenni, és persze nyilván vannak ennek olyan részei, amivel nem mi tudunk, de mondjuk például azért a döntéshozók, vagy a szabály- vagy törvényalkotók tudnának foglalkozni, ugye, hogy miért engedünk olyat oda, aki se az arcát, se az emlékségét nem vállalja, ellenben egy nagy zöld, nem is tudom mit, oda ki tud tenni. Szóval ez katasztrófa, de sajnos létezik ez a jelenség, és meg kell ezzel küzdeni, tehát ezzel valamilyen szinten foglalkozni kell.
Így van, és szerintem hogy egy pár héttel, hónappal ezelőtt itt beszélgettünk, amikor Sotonyi László neve felvetődött először, és akkor is megbeszéltük, hogy az eddigi pályafutása akár játékosként, akár edzőként igazából abszolút indokoltá teszi, és ugye én akkor azt mondtam, hogy hát most annyi minden történt a férfi kézilabda válogatottnál, hogy ilyen, ha csak nem is vesszük figyelembe, hogy egyébként ő miket ért el, akkor miért ne próbálhatnánk meg egy magyar edzővel, ugye olyan nagyon nagy veszíteni valónk nincs most. Erre
kérdeztem, amikor azt mondtam, hogy összeért térben időben az igény egy magyar edzőre, és ő beérkezett egy ilyen tapasztalatmennyiséggel.
Én azt gondolom, hogy igen, és hogyha most valaki nézte az Európa, a junior Európa bajnokságnak ugye a döntőjét, nem tudom, hogy mekkora a szakmai stáb érdeme ebben, és mennyire a játékosok maguk helyes mentalitásúak, de azért ott amilyen játékot ezek a srácok a pályára tettek, és ahogyan állták végig a svédek rohamait, és végül mégis a maguk javára tudtak fordítani egy végletekig kiélezett meccset. Ha ebbe a szakmai stárnak van nagy szerepe, és az edzőnek, akkor biztos, hogy jó irányba vagyunk Sotonyi Lászlóval, hát szerintem.
Ahogy hallottam, van, és ennek én nagyon örülök, hogy egy olyan szakember kapta kézbe most a magyar férfi kézilabda válogatottat, amelyik nagy hangsúlyt feltett a résztudományoknak a tökéletesítésére és annak a használatára, és ő elmondta, hogy ők nagyon komolyan taktikailag minden részletét ennek a mérkőzésnek előre megtervezték. Tehát itt volt egy struktúra, és abban ezek a cserék, hogy hogyan készítik elő azt a fajta ködöt, amiben bevezették tulajdonképpen a svéd csapatot
a sűrűbe,
hogy hogyan bizonytalanították el a legjobb játékosokat, és ez a csapat ugyanaz a csapat volt, amelyik egyébként 16 góllal megverte a magyar válogatottat korábban. Tehát valami biztosan egészen komoly, hogy mondjam, taktikai változtatás zajlik.
Ez mentális. És szerintem ez egy nagyon fontos aspektus.
És ez nagyon fontos.
Ez egy fontos aspektus, nem csak a kézilabdában, hanem bármilyen csapatsportákban, sőt bármilyen sportban, de a csapatsportákban kifejezetten. És ebből a szempontból érdemes úgy nézni, még egy picit visszautalva a mindig pessimista kommentelőkre, hogy érdemes, főleg élsportban érdemes, sőt célszerű, hogy azt nem mondjam, hogy kell optimistának lenni, tehát az a pohár mindig legyen félig tele. Tehát mindig el lehet bukni, persze. És akkor ugye jön az ősi bölcsesség, hogy nem az számít, hogy elbukunk, hanem hogy fel tudunk állni belőle. De most ne is ezt nézzük, hanem azt, hogy itt milyen attribútumokat lehetett ebből az EB-ből kiszűrni, vagy észrevenni. Azt, hogy ennek a csapatnak volt egy olyan mentális ereje, ami egyébként a magyar sportban nagyon sokszor hiányzik.
Szinte
igen. Tehát azt mondom, hogy a férfi vízilabda válogatotton kívül úgy nem is tudnék hirtelen felidézni olyanokat, hogy egy válogatott ennyire erőteljes tudott lenni mentálisan, és pont ez az, hogy egy középdöntős baromi nagy zakó után, ami persze el lett engedve a vége felé, igen, de akkor is egy ilyen szituáció után elkapni, ha jól tudom, mert annyira nem követtem a kézilabdát, de hogyha jól tudom, az egyik torony magas esélyest, az nem árulkodhat másról, mint arról, hogy ott fejben nagyon rendben vannak a dolgok. Ez pedig edzői kvalitás kérdése, mert nem ebben a korban tanulnak megjátszani ezek a srácok. Tehát ott már van egy technikai tudás, amit mondjuk úgy, hogy van egy színező, meg van rajzolva a figurás, ki kell színezni. És az, hogy hogyan színezett ki, az edző vezetésével zajlik, és itt most tökéletesen sikerült.
Hát meg ugye, amit mondtatok, a két meccs, tehát ugye közben nem nőttek meg a mieink 20 centivel, nem lettek izmosabbak, nem lettek technikásabb játékosok, mert ugye az lehetetlenség, hogy 5 nap alatt jobb játékos legyen. És a svédek se lettek rosszabbak, tehát magyarul kizárólag az, amit most az előbb a srácok mondtak, meg mi is mondtunk, pontosan ez a fejben ott lenni, és azt a taktikát az utolsó, vagy a sűrűbe, vagy a ködbe, vagy nem tudom hol bevezetni őket, igen, és akkor már nem találtak ki belőle. Szóval ez kizárólag ez, mert egyébként minden más az már hozott anyag volt, és aztán úgy, ahogy mondták is, ugye a németek és a svédek voltak a favoritok ennek, ha lehet egyáltalán korosztályos, igen, világversenyen favoritot mondani, és ugye a németeket is egy nagyon szoros meccsen a középdöntőben sikerült legyőzni, és aztán az volt kvázi a fordulópont, ahogy a srácok mondták, és akkor onnan lépegettünk tovább. Szóval nyilván maga a szakvezető egyrészt ugye hülye lenne a saját szerepét kisebbíteni, de mégsem illik a saját szerepemet a túlzottan, kihangsúlyozni. Nehéz megtalálni azt a keskeny mesdjét, ahol mégsem tudok teljesen hülyének, de álszerénynek sem. Én úgy gondolom, hogy Sotonyi László megtalálta azt a mesdjét, akár a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozataiban, vagy bárhol, itt a rádióban is, ahol meg most azért annyira szerény ne legyek, mert most neveztek ki szövetségkapitánynak, tehát ahogy mondta a szakma csúcsa. Itt azért, hogy mondjam, a túlzott szerencség sem ildomos.
És hát azért hoztam be ezt az aspektust, ezt a mentális dolgot, mert pontosan az, amit Balázs is említett, hogy hányszor és hányszor volt már olyan ugye a magyar sportban, hogy utólagosan egy-egy elveszített mérkőzés, vagy egy-egy vereség után, arról beszélgettünk akár itt is, akár máshol is, hogy esetleg mentális problémák okozták azt, hogy az utolsó, mert most nyilván legutóbb mondhatnám a labdarúgó válogatottat, ugye ezzel a bizonyos írek elleni selejtezős mérkőzéssel, amit már tényleg lerágott csont, meg lépjünk túl rajta, én is azt mondom, hogy tekintsünk előre, csak ugye ott is voltak azért olyanok, köztük én is, aki azt pedzegette, hogy azon túl, hogy esetleg voltak egyéb problémák, hogy nem-e valamilyen mentális gát, vagy mentális akadály van, és szerintem ez egy nagyon fontos aspektus ennek a dolognak, és abba bízom, hogy látva az eddigieket, Sotonyi László ezt össze fogja tudni rakni.
Én azt gondolom, hogy ma már egy kihagyhatatlan tényező. Ez egyéni sportban, a csapatsportban, pláne, mert ott az egyéni részelemeket is természetesen föl kell külön készíteni, és a csapatot is egybe, és nagyon nagy dolog, és szerintem nagyszerű, hogy egy olyan szakvezető élet most a magyar férfi kézilabda válogatottnak, aki érti, érzi ennek a fontosságát, sőt, ezeket az eszközöket már kiderült, hogy sikeresen tudja használni, beépíteni, legalábbis ugye az utánpótlás generációnak a sikerei ezt vetítik előre, vagy erről árulkodnak, úgyhogy csak azt kívánjuk neki, hogy ezt át tudja minél hamarabb ültetni majd a felnőtt válogatott munkájába. Úgyhogy sok sikert Sotonyi Lászlónak. Na hát most az önbizalom, vagy a túlzott önbizalom területéről menjünk akkor vissza esetleg oda, hogy hogyan készülhetnek a labdarúgó kupacsapataink a mai megméretésekre. Ugye az Eto nyilván a luxemburgi 6-2-vel most már a harmadik fordulóba jutott, ugye kényszerűségből immár a neki jutó konferencia ligába. formában indult ugye mindez a BL-ből, ezt láttuk. A Ferencváros ma kezd ugye a Twente vendégeként az Európa Ligában, és hát ugye a Debrecen itthon a Pjunik Jereván, illetve majd játszik a Paks pedig ugye a Panathinaikos ellen. Mind a két mérkőzést, az egyik ugye 18 órakor kezdődik, a másik 20 órakor, mind az M4 Sport, mind pedig a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Menjünk akkor talán ebben a sorrendben, hogy az imént mondtam, nagyjából körülbelül ez volt a várható, hogy eljutunk most ezekbe a fázisokba, és bizony olyan ellenfelek jöhetnek szemben, akik nehézséget okozhatnak a mieinknek. Twente például szerintem az egyik ilyen csapat lehet.
Erre azért föl lehetett készülni, hiszen előre a sorsárs alapján lehetett tudni, hogyha a Vojvodinán túljut a Fradi, akkor a Twente jön. Mm-hmm. Ha meg nem jutul, akkor meg az Ajax, tehát nem tudom, hogy ez mennyiben lett volna sokkal jobb. Szerintem nem, de mindegy. A lényeg az, hogy rám a Fradi jó benyomást tett. Tehát a
Vojvodina elleni mindkét mérkőzésen
igen,
jó
igen, benyomást tett. Tehát szoktam mondani, hogy idény elejé forma, az a Fradinál is megvolt, de mivel idény eleje van, így ez miért így lenne idény végi formában a Fradi? Tehát ezzel szerintem semmi gond nincsen. Megverte a lehetőség szerint az első selejtező körbe, és most Európa Ligáról beszélgettünk, hiszen ugye kupagyőztes és ezüstérmes volt a Fradi ezúttal. Tehát Európa Liga selejtező, a lehetőség szerint legnehezebb ellenfelet kapta a Vojvodinával is, és szerintem a Twente is az egyik legnehezebb ebből a körből, de feltétlenül nem jobb, mint a Fradi. Én azt mondom, hogy 50-50, mondom én, mármint százalék, hogy lefordítsam, de ugye megint történhet olyasmi, mint mondjuk a Vojvodina második meccsen, hogy Szűcs Kornélt a 8. perce, vagy a 9. perce szépen kiállították, és onnan már nem volt kérdés. Az első meccsen nem volt ilyen, és nyert a Fradi, tehát nem azt mondom, hogy csak ennek köszönhető, de pontosan tudjátok, azért a labdarúgásban előfordulhattak ilyen dolgok, és akkor utána mondhatjuk azt, hogy egy magabiztos győzelem, vagy éppen egy nagyobb vereség beszaladt bele valamelyik csapat, egy ilyesmi miatt. Én remélem, hogy nem így lesz. A Twente jó csapat, Holland első osztálynak az egyik hát komolyabb, kiemelkedőbb csapat. Ott is azért Balázs talán megerősíti, hogy ott is azért évről évre változnak azért úgy az erőviszonyok.
Most nagyon leestek a hollandok, igen. Eleve, a klub szinten, bocsánat.
Általánosságban is, de belül, hogy akkor valakinél inkább ráfekszenek az utánpótlásra, és akkor onnan eladják, és akkor...
Hát jó, a Twenténél azért ez állandósul, igen.
Így van, tehát magyarul tehát akik, tehát az Ajax se véletlenül a konferencia ligában van ezeket meggyőztesként, tehát azért mondom, hogy így értem, de mégiscsak Holland, ugye Erwin Koeman volt szövetségi kapitány.
Adott exkluzív interjút, mondjuk a nagyot azért nem vállalt azzal, amikor azt mondta, hogy Júlis Önömat Fentét előnyt akar szerezni a Fradi ellen.
Hát igen, hát nagyon ritka csapat. A csapat, amik hátrányt akar szerezni a Fradi, vagy bárki más ellen. De a lényeg az, hogy nyilatkozott a nemzet, és mondta, hogy 1-2 úgy látja, amit egyébként vélelmezhetett bárki más is, hogy ez egy jó csapat, nem lesz könnyű. Én azt mondom, hogy a Fradiba Borbély Balázs jól lépett be új edzőként. Látjuk, hogy a keret, tehát beszéltünk róla múltkor, hogy elmentek komoly játékosok, de igazából a csapat ereje úgy borzalmasan, szignifikánsan nem csökkent. Én azt mondom, hogy van esélye minden további nélkül. Én remélem, hogy az általam az előbb említett ilyen kiállítás, vagy bármi más olyan váratlan dolog nem jön közbe, és megmutatja, hogy jobb, mint a Twente, és tovább jut. Úgyhogy én ezt remélem.
Ha már ugye Borbély Balázs szóba került, ugye azért a Vojvodina elleni pláne a második mérkőzés követően is, meg előtte is, a győzelem után is azért kritikusan nyilatkozott, mondta, hogy még látja, persze, hogy látja hibákat, tehát elsősorban azokról beszélt, ami javítani való a győzelem ellenére, tehát én pozitívan fogadtam azt, hogy nem egy túl hype-olt, hogy mondjam, eredmény tálalás volt ez, hanem inkább a feladatokra való koncentrálás. Hogyha edzői mentalitás szemszögéből közelítünk ahhoz, hogy a Fradinak milyen feladatai lesznek, akkor ez jó út?
Hát én edzői szempontból akartam az előbb is megközelíteni ezt a Twente elleni mérkőzést, mert nyilván abban igaza van Zsigának, hogy azok közül, akit akkor kaphatott, az egyik legerősebb ellenfelet, vagy talán a legerősebbet kapta a Vojvodinát, a Ferencváros, de azért az talán vezetőedzői szempontból még nem volt akkora teszt, mint amekkora a Twente lesz. Tehát igen, az igazi igen teszt szerintem most, a vezetőedzőnek most fog eljönni. Uh-huh. És ebből a szempontból abszolút egyetértek veled, nekem is nagyon szimpatikus az, hogyha nem a hátradőlés van, hogy hát kérem szépen idén elején vagyunk, de jók vagyunk, és tovább, hanem mindig van egy olyan része, amit lát, hogy hol lehet még tökéletesíteni.
Egy önkritikus elemzés, igen.
Igen, tehát hogy ez egy jó jel, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó az irány, de mindenképpen az edzői tevékenysége, legalábbis a Fradinál lévő edzői tevékenysége, az most az abból a szempontból most fontos lesz ez a Twente elleni párharc, nem csak az idegenbeli meccs, mert lehet egyébként az idegenbeli meccsen egy jó eredményt elérni, mármint hogyha úgy nézzük, hogy a párharc szempontjából, tehát mondjuk egy döntetlennel hazajönni, az teljesen jó, mert akkor itthon azért jó esély van, de még lehet, hogy még egy szűk vereség is belefér, ezt majd meglátjuk. Minden esetre Borbé Balázsnak ez biztos, hogy egy vezetőedzői teszt lesz, úgyhogy az ő személye szempontjából ez egy kiemelt mérkőzés szerintem.
Szóval akkor milyen úton halad ez a Twente, meg egyáltalán a holland klubfocinak ez most mennyire egy kemény bástyája?
Kemény bástya, tehát azért azt muszáj látni, igen, tehát jó, nem okay. Sokan múlott, hogy ez a Twente nem a BL-ben indult, tehát utolsó fordulós visszaesés miatt, de azért az sokat elárul arról, hogy a holland idény hogyan és miként zajlott, hogy az Ajax ötödik lett, tehát a Nijmegen és a Twente is megelőzte, tehát ott akkor van egy hatalmi űr. Az AZ-ák már szintén valahol középmezőny alján, tehát ez azt jelenti, hogy a tradicionális nagy klubok közül a legnagyobb eleve rossz paszban volt. Egy közvetlen vetétás már, ami a gazdasági és a sportszakmai politikában hasonló polcon van, mint a Twente, itt most az AZ-ra gondolok, szintén lemorzsolódott, és ez azt jelenti, hogy nincs igazán olyan belső mechanizmus, egy olyan verseny, ami följebb húzná az egész rendszert, és ugye a koeficienseket az európai, tehát az UEFA koeficienseket ugye 5 évre számolják, és pont az idén történt meg az, hogy Portugália visszaelőzte Hollandiát, tehát annyira, itt, és ugye ez 5 év, tehát igen. Itt volt az Ajaxnak nagy felfutása, meg voltak jók a holland klubok.
Itt
az
elődöntő, meg
így van, igen. Így van, na most az 3 éve gyakorlatilag egy szabad esésben van, és ebből adódik az, hogy az olyan kisebb klubok is, mint a Twente ismét oda kerülnek a BL közelébe. Na most azért ez viszont jelzésértékű, még akkor is, hogyha hasonló helyzetet lehet így, egy ilyen idény után kimondani, úgy óvatosan ezzel, mert Hollandia az teljesen más kávéház, de ugye, hogy vannak a tradicionális, komoly gazdasági erővel bíró nagy csapatok, mint nálunk ugye a Ferencváros, amelyik nem egyetlen idényben gondolkodik, hanem adott esetben idények láncolatában, ami azt jelenti, hogy ha megnyeri a bajnokságot, akkor olyan kerettel és olyan pénzügyi háttérrel tud átlendülni a következőbe, hogy aztán a nemzetközi porondon is megállja a helyét. Na most a Győrnek azért ez egy kifutott idénye volt, ezt érdemes látni. Nem jelenti azt, hogy nem léphet egy szinttel följebb az elkövetkező időszakban, de most már kapásból az első selejtező meccs meg bemutatta azt, hogy ez a Győr még nem tartott. Na most kérdés, hogy akkor a Twentével mi lesz, hogy ott volt majdnem a BL-ben, holland szinten, viszont nem jött össze. Kérdés, hogy az a játékos állomány, amelyik egy nagyon jó, nagyon gazdag idényt futtatott ki tavaly májusig, az mennyire tud ott maradni, mert azért a helyi viszonyok nem azt diktálják, hogy a Twente egy Ajax-szal, egy Eindhoven-nel, egy Feyenoord-dal szemben, és még egyébként egy rakás más európai elitklubbal szemben meg tudja tartani a legjobb játékosait, tehát ott is megeshet az, ami a Győrni, hogy így pikpak szétkapják egy szempillantás
igen,
alatt.
Igen, tehát de ez történt,
még mindig, de még mindig azt mondom, hogy ezzel együtt az a bázis, amit egyébként a Twente fölhoz a saját utánpótlásából, illetve az a gazdasági háttér, ami egyébként a rendelkezésére áll, az most csak a számok nyelvére lefordítva, az még mindig kétszerese a Fradiénak. És akkor innentől kezdve szerintem ezt nem is kell túlmagyarázni. Tehát a mindenkori Twente, a mindenkori Ferencvárossal szemben, én osztom Zsigának az optimizmusát, csak nem biztos, hogy tudom tartani. Tehát én is azt mondanám,
Próbálj meg azért. Jó,
oké, akkor állapodjunk meg egy 55-45-ben. És akkor az már hatalmas változás az 50-50-hez képest.
Jó. Ugye, de hogy mondjam, tehát a Fradi Tehát én ugye mondtad, hogy a Fentének, hogy milyen volt az idénye, de a Fradinak se volt, ugye, ahogy azt az előbb igen. is említettem.
Fradi is elvesztette
ugye 7 bajnoki cím után ugye ezt az aranyérmet, ezt a sorozat véget ért. Ezüstérem és kupa győzelem, amivel ugye az Európa Ligába el tudott indulni, de én annak örülök, egyrészt most örülök, tehát most mondjuk azt, hogy fradista vagyok, és örülök annak, hogy mondjuk Borbély Balázs jött edzőként. Mert szerintem elég, amit mondtátok, hogy nem az a hátradőlös, eleve sétálgatta a partvonal menten, ott hátradőlne, hanyattesne, tehát semmi értelme nincsen, hogy hátradőljön, de nem is azt, tehát amit mondtál, hogy amikor nyernek simán, akkor is azt mondja, hogy de ott meg azért itt, igen. meg itt, és nyilván ezt még inkább az öltözőbe vagy az edzésen, tehát nem az a típus. Illetve annak is örülök, hogy hiába mentek el komoly játékosok, amennyire én látom, szignifikánsan nem lett gyengébb a Fradi. És azt mondom, hogy egy racionalizáltabb kerettel is, ha meg tudja tartani ezt a szakmai szintet, akkor az alapszakasz az egyébként reálértékben nem biztos, de egyébként de egyébként előrelépés az, hogy ott marad, és akkor az viszont alapszakasz valahol Európában. Hogy az Európa Liga vagy a Konferencia Liga, az már kiderül, de én remélem, hogy mondjuk a Twente után derül ki, mert ott még marad az Európa Liga. Mindenképpen
utána bizonyan, derül ki, csak persze, vagy melyik
felébizet. De hogy marad, én azt mondom, én azt vélelmezem, remélem, és sőt, merem vélelmezni is, hogyha így folytatja a Fradi, és hogyha ez az ereje megmarad, akkor viszont ott lesz a szokásoknak megfelelően, mondhatom azt, hiszen ez már tényleg évek óta így megy, legyen az főtábla alapszakasz, akár micsoda, tehát az a lényeg, ott hogy egész ősszel ott játszik az Európa.
Jó, hát a többi csapatra is azért mindjárt kitérünk, de most jönnek a hírek, de rövidesen folytatjuk Deák Zsigmonddal, Gyenge Balázssal és Kis Tamással.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Az előző hétvégén junior Európa bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgon töltötte, majd a NEK-hoz igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik a 4 között, akik meglepetésre a spanyolokat verték. A másik elődöntős párosítás Olaszország-Görögország. Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin. A 21 éves kapus 1 évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A teljes kapacitás várhatóan szeptembertől áll helyre. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalitásra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Pósvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Pósvai Gábor emellett támogatta a közös vasúti ellenőrzések kiterjesztését több magyarországi vonalra és a nemzetközi buszközlekedésre is. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú tegnap két társával az Innsbruck feletti Nordkette hegységben indult a csaknem 2500 méter magas Kémáher csúcsra, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le.
Közlekedés.
Hajnal 5 órától lezárják a Margit hidat, valamint a Margit sziget, Margit híd felőli részét és a Duna 200 méteres sugarú szakaszát tűzszerészeti munkálatok miatt. Szintén lezárják vasútépítési munkák miatt a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Ezért holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
Időjárás.
Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar, a szél ma és holnap is erős lesz, hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Deák Zsigmonddal, Gyenge Balázssal és Kis Tamással, és a Ferencváros, illetve a Twente találkozójáról már elég sokat beszéltünk, de azért szenteljünk pár mondatot nyilván a Debrecen Punic Jereván elleni, illetve a Paks Panathinaikos elleni összecsapásának is. A konferencia ligában én a folytott sorrendben én arra emlékszem, amikor Varga Barrabást látogatta meg Athénban, ugye nyilván az AEK mérkőzéseit tekintve, hogy azért ez egy nagyon félelmetes csapat, félelmetes ellenfél ez a Panathinaikos. Nagyon kemény szurkolói magja van, és önmagában a csapat is eléggé, hát, hogy úgy mondjam, ellentmondás nem tűrő stílust mutat. miben reménykedhetünk.
Nem egy új keletű dolog, nem, tehát azért nem. A Panathinaikosról szerintem évtizedek óta tudjuk, hogy milyen szurkolói bázis rendelkezik, meg egyébként azt gondolom, hogy független attól, hogy változik mindig ugye a játékos keret, de azért nagyjából számíthatunk arra, hogy milyen erős futballt fognak ők játszani, úgyhogy igazából, ha már itt az előbb az idényelei formát emlegettük, hát a Paksnak talán a lehető legrosszabb kor, meg a legrosszabb ellenfél jön.
Igen.
Úgyhogy hát ez egy komoly teszt lesz a paksi játékosoknak.
És az elmúlt évek tapasztalatából is kiindulva, bocsáss meg, szoktuk látni, hogy a Paks azért egy kicsit nehezen indul be a gépezet.
Mert pont most mondta Bognár György, hogy a szokásokhoz képest, amit mondtad, hogy nehezen indul be a gépezet, most egy kicsit, mint a már beindult volna, mert hallelujah, több volt az edzőmeccsük.
Valóban ezt mondtál, ezt majd ugye a mérkőzésen meglátjuk, hogy
már 45 perc alatt látni fogjuk, hogy mi ebből az üresen.
Valószínűleg meg azt is, hogy a Panathinaikos nem mennyire indult be, és ők mennyit engednek esetleg a Paksnak a saját játékát játszani. Mindenesetre a papírforma ugye nem azt sugallja, tehát ez egy óriási meglepetés lenne szerintem, hogyha a görögökön átverekedné magát a Paks. Úgyhogy hát itt nekem túl sok reményem nincsen, de ettől függetlenül szurkolok a Paksnak, mert tök jó, hogyha egy magyar csapat meglepetést tud okozni.
Debrecennek akkor ez egy könnyebb dolga lehet.
Debrecennek nem szurkolsz, mert ez nem lenne akkora meglepetés.
Nem, most akarok kitérni a Debrecenre, mert természetesen nekik is szurkolok. Szerintem ez a Pjunik ez ez egy kicsit ilyen a meg nem értett csapat, tehát hogy...
Mire gondolsz?
Nem, néha olyan érzésem volt az elmúlt években itt az Európai Kupákban, hogy egy-egy ellenfelük lesajnálta őket, és aztán tudtak meglepetést okozni, úgyhogy szerintem óvatosan kell a Debrecennek hozzáállni ez a dologhoz, de nyilvánvalóan így, hogy itthon kezd, egy jó itthoni eredménye meg lehet alapozni azért a továbbjutást, tehát azért az nem lehetetlen, vagy nyilván nem olyan a papírforma alapján nem olyan, mint a Paks Panathinaikos, hogy ugye egyértelmű az esély. Én remélem, hogy a Debrecennek van lehetőség, lesz lehetősége egy olyan előnyt kialakítani, ami megnyugtató, és ugye nincs közel a visszavágód, ezzel sokat kell utazni, meg mit tudom, ezeket tudjuk, és az idény elején nem szokott ez jó lenni, de hát mindig elmondjuk, hogy miért nem jó az északi csapatokkal játszani, mert ugye ők játékban vannak, meg miért nem jó a kazakkal, meg az örménnyel, meg a nem tudom, mert azok meg messze van, de végül senkivel sem jó játszani, úgyhogy reméljük, hogy itthon azért a Debrecen behúzza ezt a meccset, minél nagyobb különbség
az a jó, akit legyőzünk. Nem?
De ez hát most valami őrült axiómát mondta. Tehát ezt most így
gondoltam valami összefoglalni, ami eddig elhangzott.
Így.
Balázs, röviden?
Mind a kettőről?
Hát amelyiket nem kell számszerűsíteni, hát mindegyiket, amelyiket inkább.
Stippelnek, hogy mi lesz a Debrecen Paks meccs.
Igen. Nem, tehát elképzelhető egy olyan szenárió, hogy a Paks megszorongatja a Panathinaikost a Debrecen, simán kiejti a Pjunikot, majd egymás ellen nem bírnak egymással majd az NB1-be, de nem erre akartam kérdezni.
Az NB1-ben rajtól, ne felejtsük.
Most gyorsan visszanéztem, mert nem volt pontos emlékem arról, hogy csak nagyjából, hogy a Panathinaikos intézményes válságban van évek óta. Az elmúlt 10 évet tekintve egy bajnoki cím, és itt voltak ilyen 11. helyezések is a bajnokságban. Egy olyan szisztémában, ahol hasonlatos a Hollandhoz, vagy a Portugálhoz, hogy van igazából 3 kiemelkedő klub, és ők letarolják a bajnokságot. Na most azért azt megnézném Portugáliában, elképzelhetetlen, hogy mondjuk a Porto 11. legyen. Uh-huh. Hollandiában még úgy is, hogy itt az Ajaxot, ugye az előbb említettük, hogy 5. lett, és ott is voltak mélypontok. Ott is az ennyire nincs ilyen szélsőséges kilengés. És ez az intézményes válság az, ami adott esetben talán hathat erre a párharcra, de ahhoz meg annak a viszonylag nem túl valószínű együttállása kell, hogy egy teljesen önmagához mérten is mélyen lévő Panathinaikos és az adott napon teljesen összezavart játékot játszó görög csapat találkozzon egy elképesztően jó napot. Igen, kifogó Pakssal, de a fociban akkor is benne van ez, tehát nem kell ezt kizárni, de hogy nagyjából így lehetne zanzásítani az esélyeket. És akkor ezzel szemben ott a másik, ahol én is azt mondom, hogy leginkább a Debrecen saját magától kell félteni, mert egyébként minden tiszteletet megadva az ellenfélnek, azért még jobb a magyar nívó ennél. Tehát ezt úgy ki lehet szerintem jelenteni. Annak ellenére, hogy láttunk itt már szörnyűséges eredményeket a magyar futballban. Tehát azért azt mondom, hogy a Debrecen, hogyha ha nem Kótya vetjéli el ezt a mérkőzést, vagy ezt a párharcot, akkor tovább jut. A Paks meg, hát sajnálom, de nem.
Én csak annyit mondanék még a srácok által elmondottakhoz, hogy nagyon érdekes ez a szakasza, is a konferencia ligának, hogy most konferencia liga selejtezőről beszélgetünk, igen. Hogy a luxemburgi csapat, akivel játszott, vagy amelyen játszott a Győr, ugye a BL-ből jött, már el is felejtettem a nevét, vagy nem jegyeztem meg, elnézést.
Hát Bissen.
Nagyon szépen, mint a Bissau-Guinea, tudtam, hogy valami hasonló, csak az egy kicsit más.
Hasonló, tehát csak teljesen más.
Kis afrikai ország. Tehát, de elnézést, tényleg ez az én szegénységi bizonyítványom, de nem jegyeztem meg a nevét. Oké, a Pjunikot megjegyeztem, Panathinaikost megjegyeztem, sőt olyannyira megjegyeztem, hogy azért az egy micsoda patinás csapat. Minden igaz, amit előbb Balázs elmondott, tehát éppen alászállhat erre a szintre, de ettől még azért nagyon érdekes, visszatérve a saját gondolatomhoz, mert ilyenek is jönnek. Tehát jöhet egy olyan, aminek soha nem hallottuk persze. A nevét, és soha nem is fogjuk többé.
És jöhet
egy olyan, amelyik évtizedek óta persze nyilván hullámzik, és most éppen lefelé, de értitek, tehát hogy és én azt mondom, hogy nem véletlenül van, azért Paks nem egy nagy stadion, de azért nem szokott eltáz lenni minden egyes meccsen, most az lesz. Tehát azért...
Igen, azért... és azért mondtam, hogy benne van a pakliban, tehát nem szabad kizárni azt, hogy a Paks teljesen esélytelen, én nem is ezt mondom.
Így van, de nagyon kicsi jön egy komoly csapat, és teltház, és ott ugye júliust írunk, és azért viszont ritka, és mégis jönnek az emberek. Hozzáteszem, hogy a Pjunik nem egy ilyen patinás csapat, de azt hiszem Campus Fesztivál, vagy nem is tudom, mi van Debrecenben.
Tehát ott is van,
a nagy erdő, pontosan így van, egyéb koncertek, minden is, abban tökéletesen belegyik egy szép nyári estén egy jó kis nemzetközi foci meccs az egyébként igazán remek új nagy erdei stadionban. Szóval szerintem ezek nem olyan rossz dolgok.
És az eredményről
nem is beszéltem. Tehát azt mondom, hogy ezek önmagában maguk az események szerintem kifejezetten jó sportesemények, sőt, kulturális, hogy mondjam, mi látod a fesztiválba, is beleillik tökéletesen a Debrecenbe.
Jó, és hát ha még ráadásul viszonylag elfogadhatóan is játszanának a magyar csapatok, akkor meg...
Visszatérek az előzőhöz, jobb, hogyha győznek, ugye?
Ez jó, ez egyébként mindennel egyetértünk, győzzenek lehetőség szerint. Na, akkor a klub labdarúgásból egy kicsit átevezve még itt a válogatott szintű dolgokra, ugye nyilván 4 nappal vagyunk a labdarúgó világbajnokság után, az még bőven fog témát szolgáltatni az elemzésre, és pont ma ugye a Nemzeti Sport egyik, sőt, a címlap sztoria volt, ugye, hogy a két nagy argentin, vajon eljutottunk-e már oda, hogy mérleget vagyunk, hogy ki volt a nagyobb, Messi, avagy Maradona, és hát ugye az összeállításokban nagyon sokféle szempontot láttunk, sőt, mi több, meg ugye Marco Rossival készült interjúban is elhangzott az a fajta személyes, aki egyébként ugye játszott ott Nápolyban abban az időben, tehát nyilván találkozott is vele. Neki független attól, hogy látja a statisztikákat, azért mégis ugye Maradonához húz a szíve, szóval eljuthatunk-e valaha oda szerintetek, hogy ez a kérdés olyan lesz, aminek egyszer lesz egy olyan pont a végén, amiben a világ egyetért, vagy pedig ez örökre egy olyan kérdés lesz, hogy nekem ez, nekem az, független attól, hogy minden statisztika most már Lionel Messi mellett szól.
Azzal kezdeném, hogy a mai sajtónapon a Hungaroringen az első sajtótájékoztatón egy argentin és két spanyol versenyzőt hívtak be, és természetesen a foci VB döntője volt az első kérdés, úgyhogy ott sem úsztuk meg ezt, hogy ez téma legyen.
Majd egyébként meg ezért a Hungaroringre kitérünk.
Igen, és Messi neve is elhangzott, ami pedig az összehasonlítást illeti. Én nem tudom, hogy el lehet-e jutni bármikor. Én szerintem ezeket a korszakokat összehasonlítani, ezt valahogy soha nem szerettem, mondjuk a Ronaldot, mármint az igazit, tehát a brazil Ronaldot összehasonlítani a Neymarral, most, hogy országon belül maradjak, vagy a Messit a Maradonával, mert más volt a játék.
De erre van egy szurkoló igény, meg szakmai igény, nem? Tehát ezt nem fogjuk tudni szerintem kiiktatni
persze,
ennek a,
persze,
ennek
csak
a
hogy soha nem
létét.
Lehet, hogy...
Csak pont a vita a lényeg. De nem az, hogy döntésre jussunk.
Nincs döntés, nem lehet megállapítani
egyébként, igazából. Egyébként, hogyha objektív, tehát az objektív mérce az, hogy mondjuk sikerek, meg mit tudom, micsoda, akkor nyilván valóan messzi. De, de ugye akárhogy is, én nem fociztam Nápolyban akkor, amikor a Maradona, és valószínűleg nem is fogok már, mert főképp azért, mert ő már biztos nem focizik ott, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy viszont pont Rossi, Marco Rossi példája az, aki azt mondta, hogy igen, minden messzi mellett szól. Nekem mégis Maradona. És, és erről beszélgettünk. Tehát, mert ez így dől el. Jó, a szívünkbe.
De hát ez valljuk meg azt, a pohár bor mellett, és a nyilván a mikrofonokban. Tehát, hogy ez, ahogy mondod, önmagában talán ez a jó benne, hogy ennek soha nem kell a végére érni.
Semmi gond, csak a lényeg az, hogy ne legyen az megint, hogy akkor az viszont hülye, aki mást
persze,
mond.
Persze,
mert azt mondja, hogy a Maradona. Hát sőt, én örülök neki, nem értek vele egyet, de azt mondom, hogy teljesen értem, amit mond. Értem,
Argentin szakújságíró Martin Mazur, akivel nagyon sokat és sokszor beszélgettem a világbajnokság előtt, alatt, közben, és már a világbajnokság kezdetén is azt mondta, hogy ő már úgy gondolja, hogy ez a kérdéskör nagyjából az argentinok szemében lezárult. A világbajnokság végén meg egyértelműen megerősítette, hogy ez a kérdés argentin nézőpontból eldőlt. Tehát Messi az első.
Igen, hogy behozzak egy új aspektust, ugye én Maradonát nem nagyon láttam élőben, illetve amennyit láttam televízión keresztül, akkor még azért, tehát azokra nem nagyon emlékszem, vissza kellett néznem már felnőttként sok videót, meg egyebeket. Messit viszont ugye tulajdonképpen végigkísértem a pályafutását, és folyamatosan láttam játszani. De megmondom őszintén, hogyha fönt van a közösségi, vagy nem a közösségi, a videó megosztó oldalon fönt vannak olyan videók, amikor Maradona melegít, játszik a labdával, tulajdonképpen az a melegítés. Én olyat nem láttam senki mástól.
Esetleg Ronaldinho-tól.
Esetleg Ronaldinho-tól, de az is egy picit más stílus volt, mert abban már egy kis tánc meg szamba is bele volt keverve. Ugye Maradona tulajdonképpen, tehát olyan érzésem volt, amikor ezt a videót láttam, hogy ő nem a nézőket szórakoztatja, meg saját magát, hanem a labdát szórakoztatja. Tehát komolyan mondom, tehát hogy szinte úgy tűnt, hogy az a labda mosolyog, hogy miket csinált vele, egészen elképesztő volt, és hogyha azt nézem, mondjuk ilyet nem láttam Messitől, akkor azt mondom, hogy nem láttam élőben játszani Maradonát, de lehet, hogy mégiscsak volt valami, de ha csak az eredményeket nézem, meg a rengeteg aranylabdát,
de tudod, hogy van, hát most más a habitusú,
egy
labda zsonglőr, aki tudom én a cirkuszban biztos meg tudja ezt csinálni. A Maradona nyilván nem ebből élt, de igen, érted, igen, aki egy ilyen, akinek ez a szakmája, az ugyanezt megcsinálja, mégse ez dönts el. De persze értem megint, neked is megértem azt, hogy amikor meglátod ezt a videó, meg azt mondtad, hogy Jézus Atya úr is.
Hát de tudod, tehát aki focizott, vagy focizik,
hát ez milyen nehéz,
van kapcsolat a labdával, az amikor lát egy ilyet, vagy látja Ronaldinho-t, ahogy mondtad a példát, vagy a brazil Ronaldot, de akár Cristiano-t, vagy a Messi-t, akkor azt mondod, hogy hát Jézus úristen, tehát hány sérülést szenvednék én el, ha megpróbálnám ezeket a mozdulatokat. Tehát, hogy
Egy picit, ha szabad még ehhez hozzákötni, az ördög ügyvédjeként, de tényleg esküszöm, mert, és ezekkel kezdenem a kis monológomat, sose szerettem Maradonát. Tehát onnantól kezdve, hogy láttam, hogy beüti kézzel a gólt az angoloknak, rettenetesen gyűlöltem. Olyannyira, hogy amikor készültem a 90-es VB-nek, úgy gyerekként, úgy vártam már, úgy gyűjtöttem mindent, füzeteket, matricákat, mindent, a Maradona képeket letakartam, nem akartam, nagyon nem, borzasztó.
Zsigeri tiltakozás.
De most mégis azt föl kell hoznom ebben a eldönthetetlen vitában azokat az érveket, amik azért erősen szólnak mellette, és egy Forma 1-es, vagy Formula 1-es hasonlattal talán tudnám itt legjobban ezt alátámasztani. Először is az, hogy a Maradona idejében a válogatott futball ezerszer erősebb volt, sokkal magasabb nívót képviselt, sokkal nehezebb volt nyerni, mint ma. Ez az egyik. A másik, a klubfutball nem volt ennyire beskatujázva gyakorlatilag, manapság már ilyen szabványfutballt lehet látni.
Ez pont így van, igen.
És ami a lényeg, és erre szeretnék kitérni, hogy Maradona válogatott szinten a legnehezebb érában vitte csúcsra Argentinát, de az hagyján a Nápolyt. Tehát jó, UEFA kupa győzelem volt, de akkor is, tehát ez olyan, mintha most, én Formula 1-et régen nagyon szerettem, aztán Senna halála óta szinte nem is nézem, de hogy fogsz egy pilótát, aki kiemelkedik a mezőnyből, majd átülteted egy olyan autóba, aminek a pilótái nem érnek el eredményt, akkor vajon mit tudna csinálni? Na most, hogyha Messit fognánk és beültetnénk, vagy betennénk, akár a mai Nápoliba, és mondjuk nem a 39 éves Messit, hanem mondjuk a ereje teljében lévő Messit, nem vagyok benne biztos, hogy olyan eredményeket érne el a Nápolyjal, mint Maradona. Arra nem is beszélve, hogy az a Nápoly még az olasz bajnokságot is megnyerte egy olyan érában, amikor a Serie A úgy verte a világ futballját, mint a Premier League.
Abszolút. Így van, mint most. Na, igaz, szerintem...
És ezek nincsenek, vagy nem úgy voltak meg Messi mögött.
És akkor még mondanám az egyéniség aspektust, mert azért fazonnak lehet mondani Maradonát, Messit nem. Tehát akárhogy is, tehát Messi
maga
világába él.
Igen, vagy meg Manu Chao ír neki egy dalt, mint ahogy Maradonának.
Na de erről beszélek, de akár a Ronaldinho. Hát ugye mindenki mondta, hogy minek ez a félidei show, meg mit tudom én, nem kell, ugye minden. Hát én hülyére rögtem magam, hogy ült az igazi Ronaldo a mellett a Ronaldinho az anyós ülésen, mögöttük vonaglott a 20 évesnek műtött Madonna, és látszott az én a Ronaldinhon, hogy annyira élvezi, és az ütemre a fejét, igen, és mondom, hogy hát ezt nézzük meg, ezt az embert, hát ez a világ legnagyobb fazonja, és igazából Maradona a maga esendőségével, a kábítószerrel, a mindennel, a világ legnagyobb fazonja volt. A világ legnagyobb fazonja.
Egy karakter volt. Egy karakter volt.
Ezért mondom,
csak ezen a ponton nehéz Messit kritizálni, mert ott nem biztos, hogy tehát ott lehet, hogy egyfajta olyan egészségügyi háttér van a mellett, vagy emögött, amit nem
érdemes. Hát de teljesen más, így van, tehát legyen.
Hát végül is, akkor, hogy összegezem, nagyjából a dolog azért sem fog soha nyugvó pontra jutni, mert tulajdonképpen olyan értékeket is kellene összehasonlítani, amiben egyáltalán nem egyformák, tehát a statisztikát lehet.
Csak értékeket hasonlítunk
össze. De az egyeniség az nem is érték, hanem valakinek tetszik az, hogy
akkor olyan elemeket ez elemzésnek, olyan részeit, amiben nincs is közös meccés pontja két embernek, hiszen lehet sem a kort, sem az egyéniséget, pontosan, sem a pályán kívüli létet ugye egyszerre hozni, és kinek mi tetszett jobban, vagy kire mi hatott jobban, az fogja a személyes preferenciáit eldönteni. Most nagyon kevés időnk van, úgyhogy azt most átugorjuk, hogy vajon Pep Guardiola megmenti az olasz labdarúgást.
Arról még fogunk beszélni.
Jó, így van, vagy pedig nem tudják kifizetni azt, amit kér, de azért szenteljünk egy pár mondatot a 41. magyar nagydíjnak. Annál is inkább, mert te magad ugye Tomi szóba hoztad, hogy a sajtótájékoztatón. Igen. Még mindig a foci VB volt a téma. Lesz neve, igen, ugye, nevei lesznek a kanyaroknak, tehát...
Nagyon izgalmas hétvége.
Na, így van. Mondjuk hát
nem csak a versenyzés
mondatot,
miatt, persze, nyilván a versenyzés
ez
miatt
ez
is, de...
Ez egy társadalmi esemény.
De valóban rengeteg program, kísérő program. Ma is nagyon sokan voltak már egyébként a szurkolók, tehát már azért özönlik el a Hungaroringet is környékét. Vannak is programok, ami abszolút a szurkolóknak szól, meg a versenyzőknek is voltak programok a kötelező elfoglaltságokon kívül, tehát a sajtótájékoztatón és egyebeken kívül. Holnaptól meg ugye már a pályán is lesz dolguk, illetve számos ilyen program lesz, mint például amire utaltál, hogy a kanyarok nevet kapnak. Ezzel kapcsolatban lesznek sztárvendégek is, legjobb tudomásom szerint, úgyhogy nagyon izgalmas, meg érdekes hétvége lesz, és valóban 40 éves megépülését tekintve, hogy a 40 éves a pálya, most ugye már a legfrissebb felújított verziójában, teljes pompájában. Stefano Domenicali egyébként már ámuldozott, hüledezett, és agyon dicsérte a magyarokat, hogy milyen nagyszerű a pálya.
Jaj, de jó.
Úgyhogy megkaptuk a dicséretet, amit meg kellett kapni, és hát utána pedig nyilván a verseny hétvége bizonyára hozza majd azokat az izgalmakat, amire általában sor szokott kerülni a Hungaroringen.
Jó, akkor csak egy-egy nevet kinyeri, mert már nincs
pártra. Nem mondok. Egy dolgot mondok csak, hogy amit előbb Tomi mondott, és talán szeretném hangsúlyozni. 40 éve van itt a Forma 1, és ez a 41. magyar nagydíj.
Megszakítás nélkül.
Én csak ennyit szeretnék mondani.
Legyünk erre büszkék, szerintem. De szeretik ezt a versenyhelyszínt.
Tekintetes bíróság.
Igen. Én nem tudok nevet mondani. Tényleg sajnálom, fogalmam nincs a Formula 1-ről, de azt hadd tegyem hozzá, hogy az első magyar nagydíjat gyerekként Portugáliából néztem, és így elképesztő, már akkor egyfajta honvágy fogott el, illetve akkor esküszöm, azon gondolkoztam, hogy mikor lesz az, hogy a magyar nagydíj is eléri majd azokat a számokat, mint a monakói, a Hockenheim, egyébként emlékeim szerint az volt, vagy a brit nagydíj, és akkor most itt vagyunk, és az egész úgy röppent el, így hopp, így Ennyi volt.
Ne is mondjátok, hogy röppennek el az évtizedek, és ezt a magyar nagydíj vonatkozásában csak büszkeséggel mondhatjuk, úgyhogy köszönöm szépen az uraknak, Deák Zsigmondnak, Gyenge Balázsnak és Kis Tamásnak.
Köszönjük.
Nagy élmény volt, köszi.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
Túl viharos az óceán, hullám-hullám után, még messze a partúr, régóta tart, a remény is fogytál. Millió emlékként, bár csak újra élhetnénk, átül el a múlt, de ezt a háborút kijegyzik győztesként. Azóta rá a lelke szomját, a redőn minden korlát, startvonalon a szív csak várja, hogy a lába zöldre vágy. Én így fújtottam, lelkem fújázott, szomjazom a szabad és szép jövőt. Kérlek, hagyd levegőt, fújtottam, lelkem fújázott, szomjazom a szabad és szép jövőt. Kérlek, hagyd levegőt. Vacsorán, az utolsó pillanat után már eltűnt a fény, elkopott reménnyel mereng tétován. Millió emlékép, bár csak újra élhetnénk, átölel a múlt, de ezt a háborút kijegyzik győztesként. Azóta rá a lelke szomját, ha letölne minden korlát, startvonalon a szív csak várja, hogy a
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hazai pályán kezdi meg az idényt két kupacsapatunk a harmadik számú kupasorozatban. A Loki Örmény a Paks görög együttessel mérkőzik. 18 órától Debrecen Pjunik Jereván, 20 órától Paks Panathinaikosz labdarúgó konferencia liga selejtező, élőben a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Amint azt a hallgatóink Sótonyi Lászlóval készített beszélgetésből már tudhatják, mától ő a férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét, Nagy Lászlót Szabó Szilvia kérdezte a döntés hátteréről.
Laci, egy kicsit arról a folyamatról beszélj, ami megelőzte azt, hogy Sótonyi László lett a jelölt, vagy hát már a kinevezett kapitány, tehát feltétlenül magyar szakemberben gondolom, gondolkozhatok főállású kapitányban, tehát hogyan zajlott ez a folyamat?
Igazából a kérdésben a válaszok is benne vannak, igen, sok minden mérlegeltünk. Külföldi esetét, magyar esetét, főállású esetét, ha nem főállású, akkor milyen korosztályhoz kötne, tehát minden megvizsgáltunk, és gyakorlatilag azt gondoltuk, a leglogikusabb és legjobb döntés jelen állapotban a Soltonyi Lászlónak a kinevezése, úgyhogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy rövid időn belül, hanem alapos mérlegelés után esett a döntés a Soltonyi Lacira.
Ugye Csema Rodriguez egyfajta spanyol vonalat képvisel, de ezt tudjuk, Soltonyi Lacira egyrészt légióskodott Spanyolországban, Dusse Báye mellett már dolgozott, véletlenül ugyanezt a rendszert viszi tovább, és azért így a férfi vonalon látszik az, hogy az ifjúsági, a junior válogatott és a felnőtt válogatott egyfajta egymásra épülő rendszer volt, ez gondolom megkönnyíti az ő munkáját is majd.
Valóban ugye minden edzőnek van egy kialakult edzői stílus, egy metódusa gyakorlatilag, de az alapok valóban, mint te is említetted, ugye a Csemához egy részben visszavezetőt a Dusse Báye volthoz is gyakorlatilag, meg hát nyilván ugye a Soltonyi Lacinak is van már annyi edzői tapasztalata, rutinja, illetve játékképe, hogy maximálisan megbízunk az ő munkásságában, természetesen mi háttérben ott leszünk, vagy ahogy majd a stáb kialakul, a stáb is ott lesz az ő segítségére, úgyhogy a legfontosabb az, hogy taktikailag, amit itt is elmondotta a sajtótájékoztatón, hogy itt maga biztos legyen, illetve határozott elképzelésekkel legyen a magyar válogatott felé, ezt maximálisan támogatni fogjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy fölmérve majd a csapatnak a képességét, mind taktikailag, technikailag, illetve emberileg, így kell majd összegyúrni azt a legjobb megoldást, illetve azt a rendszert, ami passzolni fog a játékos keretre.
Itt elhangzott ugye, hogy a junior VB ezüstérmes csapatból is többen tagok a felnőtt válogatottban, most az U20-as Európa-bajnok csapatból is esetleg majd idővel beépülhetnek fiatalok, tehát ez egyfajta folytonosságot jelez, hogy Soltonyi László már fiatalabb korban, utánpótláskorban is játszott ezekkel a játékosokkal, vagy dolgozott együtt, szóval, hogy ez egyfajta garancia arra, hogy folytatódik ez a jó széria?
Így van, ugye itt a Csema kezei alatt is megfordultak már korábbi junior ezüstérmes játékosok, tehát azt gondolom, hogy az átmenet az egész jól néz ki, és hát bízunk benne, hogy az idei 20-as Európa-bajnokság aranyérmeseiből majd előbb-utóbb szóba kerülnek játékosok, hiszen ez mindig nagyon nehéz egy válogatottból adott esetben kiöregedő játékosokat pótolni. Ezek már a fejünkbe kezd körvonalazódni. Természetesen szeretnénk minél több idősebb játékos még a váltottnál tudni, viszont ugye alapvetően itt a játékosoknak is el kell fogadni a adott esetben a döntésüket, úgyhogy igen, készülünk erre, és valóban van itt egy-két név, akinek helye lehet majd később ebben a felnőtt váltottban.
3 éves a szerződés, van egyfajta eredmény kitűzve, olimpiára való kiutás, vagy egy sikeres EB szereplés, szóval mit lehet így mondani erről a 3 évről, mik az elvárások?
Hát elvárás az nyilván van, meg persze vannak olyan pontok is a szerződésben, ami nem feltétlenül publikus, de természetesen, hogy eredményességhez kötött, de azt gondolom, mind a két fél ezt alaposan átrágta, mérlegelte, és ennek tudatába kötetett meg a szerződés.
Férfi vízilabda válogatottunk Sydneyben 16-11-re legyőzte Horvátországot a világkupa szuperdöntőjében. Ezzel bejutott a 4 közé, ahol Ausztráliával találkozik majd. Laki Barbara, a 3-szoros olimpiai bajnok korábbi szövetségi kapitányt, Kemény Dénest kérdezte a mérkőzésről.
Férfi válogatottunk a világkupa szuperdöntőjének 4. döntőjében 16-11-re győzte le a horvát válogatottat. Ez egy magabiztos előnynek tűnik. Valóban így tűnt kívülről a meccs képe?
Igazából az egész világkupa tulajdonképpen a következő 2 év szempontjából inkább egy teszt mindenkinek. Mindenhol vannak hiányzó játékosok, nálunk például a Fogás Soma nincs ott az eseményen, aki ugye egy nagyon fontos pillére a csapatnak. Az ellenfeleknél is vannak fontos hiányzók. Hát a legtöbb a horvátoknak, mondta, akikkel ma játszottunk, ami gyakorlatilag egy U20-as válogatott, talán 1-2 idősebbel. Úgyhogy szerintem nem az eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy sikerült komolyan vegyük. Mert az ilyen mérkőzések, amikor egy megfiatalított, ilyen B-válogatott jellegű ellenféllel találkozik az ember, ezek a legveszélyesebbek, hajlamos az ember nem 100%-osan komolyan venni, és akkor a fiataloknak ugye begőzölnek, és akkor nagyon nyugvonyerőssé válik ez a meccs. Volt már ilyen, amikor mi voltunk a fiatalok szerepkörben, például a 24-es Európa-bajnokságon januárban Zágrában, sok csapat megszenvedett velünk, pont azért, mert hogy úgy mondjam, lenéztek minket. Mi nekünk viszont le a kalappal a csapat előtt, mert komolyan vette, és szépen folyamatosan felöröltük a fiatal horvátokat. De hát a leglényegesebb az, hogy a Zsoltnak sikerült olyan tapasztalatokat gyűjtsön, ami majd a következő évi budapesti világbajnokságra fontos.
Ahogy ugye említette, ez a horvát csapat igen megfiatalított, viszont magabiztosan kezdték el ezt a mérkőzést. Meg lehet, hogy amieinket meglepte ez a kezdés?
Hát szerintem szükség volt arra, hogy az ellenfél jól kezdjen és jól játszon ahhoz, hogy igazából átessünk azon a holtponton, hogy bármennyire is egy lényegesen gyengébb csapat, mint a normál horvát válogatott, attól még azért nem elég, hogy bedobjuk a sapkát meg a gatyát a vízbe, és az megnyeri a meccset. Úgyhogy szerintem pont a mérkőzés eleje szerencsére, és nem az egész meccs, mutatott arra, hogy nagyon nehéz, amikor két jó csapat közül az egyik az tartalékos, akkor a másiknak jó teljesítményt nyújtani a tartalékos ellenfél ellen. Mert ha az ember jól játszik, akkor mindenki legyint, ha nem játszik jól, akkor meg ugye kinevetnek. Úgyhogy ezért ez szerencsére csak egy pár percig lehet, hogy érezhették a fiúk, de hát azért a Zsoltot ismerve azért itt sok tréfára nincs lehetőség, úgyhogy mégiscsak komolyan vette a csapat, és hozzáteszem, a végeredmény az akár egy komplet horvát válogatott ellen is egy előfordulható végeredmény, mert már olyan lett a játék, hogy két egyforma csapat között simán van egy konkrét napon, azon a napon mondjuk 4-5 gól különbség, mert vezet 1-2 gól, valaki van hátra 2 perc, két jó védekezés, az további 2 gól előtt támadásban, és akkor már 4-5 gól van közte, és holott két gyakorlatilag szinte egyforma csapat. Úgyhogy, vagy egyforma. Tehát előfordulhat az is, például a görögöktől kikaptunk egy felkészülési meccsen most összem viszonylag nagyobb különbséggel. Ha összekerülünk a görögökkel, mondjuk a döntőben, akkor egyáltalán nem biztos, hogy annak a meccsnek lesz jelentősége. Na, ilyen lett a játék ezzel a rövidebb pályával, ezzel a rövidebb támadóidővel. Nagyon hamar bemehet egyik vagy más oldalon a 3-4 lövés.
A második negyedtől már a magyar válogatott tudta irányítani ezt a mérkőzést lényegében. Hol volt inkább a fordulópont, a támadásban vagy a védekezésben sikerült inkább felzárkózni?
Ez egyik összefügg a másikkal, elkezdtünk kevesebb gólt kapni, ennél fogva elkezdtünk több gólt lőni. Ahogy mondom, itt egy-egy jó védekezés, az két gólt ér, mert nem kapjuk, viszont az ellentámadásból meg tudunk lőni, pláne hogyha az ember-ember hátrányt kivédekezik, akkor nagy eséllyel a túloldalon sikerül majd kiharcolni egy ember előtt, azt viszont, hogyha belövöm, akkor ez megint csak két gólt ér, mert egyet nem kaptunk, egyet meglőttünk.
Az egyéni teljesítményeket tekintve a legeredményesebb játékos Fekete Gergő volt, de Manherz Krisztián is például jegyzett több gólt. Ebben a csapatban most ki az, aki a húzó ember lehet?
Hát a Manherz Krisztián, az Alánki Gergő, ők egyértelműen kiemelkednek. A Fekete Gergő az abban a sávban van egy olyan 4-5 olyan játékosunk, akik mindig hozzá tudnak tenni, kritikus, nehéz mérkőzésen is 2-3 gólnyi teljesítményt, ez nem csak lőtt gólban érvényesül, hanem jó védekezésben, egy-egy kiharcolt ítéletben, vagy egy jó asszisztban is, tehát gólpasszban is. De hát a Fekete Gergő, ismerek meg 16 éves kora óta, egy olyan szintű őstehetség, ami nem nagyon van a magyar vízilabdában sem, a maiban szerintem rajta kívül talán 2-3, akit nagyon nehéz bekeretezni, hogy így mondjam, egy edzőnek is, mert az ösztönös játékából bármikor jöhet egy-két bosszantó hiba, viszont mérkőzéseket eldöntő pozitívumok is, és ezt visszatérően megcsinálja, azt gondolom, hogy körülbelül minden második meccsen átlagban. Tehát Isten adja ezt a szokását.
Ahogy említette, ugye Fogásoma is hiányzik ebből a csapatból, de több kulcsjátékos is. Az ő hiányuk mennyire látszódik meg a csapaton, és mennyire sikerült őket pótolni?
Én azt gondolom, hogy ahogy kezdtem az elején, az egész világkupa tulajdonképpen információ forrás az edzőknek, mert mindenki a világkupa segítségével készül a jövő évi budapesti világbajnokságra és a Los Angeles-i olimpiára. Tehát az, hogy a fogalmam nincs ott, az a csapat játékerejét csökkenti, de a csapat esélyét, hogy a 27-ben és 28-ban jó legyen, annyiban növeli, hogy lényegesen többet véd a másik két kapus, és gyakorlatilag nem leszünk, ha sikerül a kapusainknak fejlődni, nem leszünk a foglyásomára utalva.
Az elődöntőben pedig majd Ausztráliával mérkőzik meg a magyar válogatott. Ebből a Horvátország elleni mérkőzésből mi az, amit az elődöntőre át lehet vinni?
Mivel nagyon jól játszott ez a nagyon fiatal horvát csapat, én mondom, szerintem inkább az 20-as VB-re készülnek. Én úgy gondolom, hogy leginkább az ausztrálok az érdekes, és nem jobbak, szerintem, mint ez a horvát csapat. Tehát a komplet ausztrál válogatott körülbelül játékerőben annyit képvisel, mint ez a horvát válogatott. Ma azt hiszem büntetőkkel győzték le a foghi a spanyolokat, akik szintén nem komplettek, mármint abban az értelemben, hogy van néhány fontos játékos, aki legalábbis ma nem játszott. Tehát én azt gondolom, hogy hasonló eredmény várható az ausztrálok ellen, mint ahogy ma volt.
A játéknak melyik az a része, ahol még érdemes lehet javulni a magyar válogatottnak, és mi az, ami nagyon jól működik az előző mérkőzést elnézve?
A 16-11-re gondolva azt gondolom, hogy egy horvát B-válogatott esetében mondhatjuk, hogy picit sok a 11 kapott gól. Az, hogy 16-ot lőttünk, az nyilván összefügg a kapott gólok számával is, mert 11-szer csak középkezdésből tudtunk támadni, ami sokkal nehezebb, mint hogyha az ember a kapu előtt szerez babdát, és abból gyors ellentámadást tud indítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ausztrálok ellen mindenképpen tudunk javulni a védekezésben. Hozzáteszem, hogy az ausztrálok vízilabdázni messze nem tudnak annyira, mint mi, de speciál úszni és lőni azt nagyon tudnak, mert ott mindenkinek van úszó múltja, kicsit hasonló, mint az amerikaiaknak, és a kriket játékból gyerekként mindenkinek nagyon jó lövő mozdulata van, tehát nagyon erős a lövésük, jól kell védekezni, jó sok blokkot kell a kapu elé tenni, jól kell védeni a kapusoknak, és akkor ugyanolyan sima meccs lesz, mint a mai.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar filmklasszikusok. Ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here to
together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megvan az új kézikapitány, 5 gólos sikerrel elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Minden vívó főtáblás a VB első napját követően. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az előző hétvégén junior Európa bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgón töltötte, majd a NEK-hoz igazolt, amelyel februárban szerződést is hosszabbított. Az új szövetségi kapitánya Sótonyi Lászlóval Csisztu Zsuzsa beszélgetett.
Tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Tényleg érzem egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt. Azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg, ettől a Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat. Azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
Rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy egy hónapot tudunk készülni, és ez alatt az egy hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
Hiszed, hogy ez sikerülhet?
Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek. Nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem, viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszanak majd a négy között, akik meglepetésre a spanyolokat verték. A másik elődöntős párosítás Olaszország-Görögország.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin, a 21 éves kapus egy évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett. Az MTK labdarúgó csapatánál folytatja a pályafutását Komáromi György, a 24 éves szélső a Maribortól tér haza. Regős László Pál hívta fel telefonon Komáromi Györgyöt a váltásról, ami azért is meglepő, mert a hétvégén még a szlovén első osztályban pályára lépett.
Meccs után sem tudtam, hogy egyáltalán nekem megkeresésem van az MTK-tól, úgyhogy én csak a következő nap tudtam meg hétfőn. Az sem volt még teljesen biztos, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog, de hál' Istennek nagyon zökkenőmentesen ment minden, mint a Maribor, mint az MTK részéről, és hál' Istennek sikerült is megegyezni.
Sokat kellett gondolkoznod, hogy Budapestre igazolj?
Nyilván ismertem az MTK-t, tudom, hogy milyen focit képviselnek, és szerintem számomra ez maximálisan jó lesz, hogy ez a kis passzos adom, megyek tovább játék, ez én úgy gondolom, hogy nekem ülni fog.
A Maribor tavaly is kölcsönbe adott, ugye, akkor a Debrecenbe, most pedig az MTK-ba. Ott mit beszéltél akár a vezetőedzővel, akár mással, hogy a jövőben mire lehet számítani Mariborban?
Mi úgy váltunk el, hogy igen, egy év kölcsön, viszont ugye egy év után itt vételi opció van, ami majd meglátunk, hogy fog alakulni a jövő, ezt még nyilván nem tudjuk most, de amikor elváltunk, akkor azért szerettek volna, hogy maradjak. Nyilván amikor két évvel ezelőtt ott voltam, akkor egy teljesen más edzői stáb, teljesen más, nem is tudom, sportigazgató volt, játékosok, azért maga a közeg nem volt annyira jó, mint amilyen most kezd kialakulóban lenni, szóval azért most már teljesen másabb, mint ami volt két évvel ezelőtt. Jól is kezdtem érezni magam, viszont úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogy tudjak fejlődni.
A fővárosi kékfehérektől távozik azonban Átrok István Zalán, a 20 éves középpályás, a belga élvonalbeli Zulte Waregem játékosa lesz. Ma három csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második körében az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a Holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az angol bajnok Arsenal leigazolta a belga Club Brugge válogatott támadóját Christos Zaliszt. A 24 éves játékos a sajtó szerint 45 millió font ellenében szerződik a BL döntős klubhoz. A 34-szeres válogatott labdarúgó a PAOK után a Norwich, majd kölcsönben a Twente és a Düsseldorf légiósa is volt, mielőtt 2024-ben Belgiumba igazolt. A Brüsszben 108 találkozón 43 gólt szerzett és 45 gólpasszt is adott. A spanyol bajnok Barcelona leigazolta a Dortmund német válogatott labdarúgóját, Karim Adeyemit. A 24 éves csatár 2031-ig kötelezte el magát a katalánokhoz, akiknél Robert Lewandowski távozása után keletkezett űrt töltheti majd be. Adeyemi így újra együtt dolgozhat Hansi Flick vezetőedzővel, akinél a válogatottban debütált még 2021-ben. Mind a négy női kardozónk főtáblára jutott a hongkongi vívóvilágbajnokságon. Battai Sugar Katinka kiemeltként egyből a 64-es mezőny tagja lett, míg Szücs Luca, valamint a 6 hónap kiadás után visszatérő Katona Renáta és a VB újonc Spíz Anna a selejtezőből biztosította helyét a főtáblán. Mivel férfi párbajtőrben Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, illetve András Vi Tibor is a világranglista első 16 helyezettje között van, így kiemeltként nekik nem kellett ma pásra lépni a selejtezőben, egyből a főtáblán résztvevői lettek. További egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kéne mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mágszemnyi. Hát hajózzunk együtt most, kannos szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzett hajnalból valódi reggel. Hiába átkoznak, hívnak, bonnak, inkább mondként, ha jött meg holnap, mint megbánja bármit, ha őszintén tettem is, nem kell majd szégyelnem, azt aki lettem. Hiába átkoznak, hívnak, bonnak, inkább mondként, ha jött.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Kine tudná, hogy a Hungaroringen a holnapi szabadedzésekkel elkezdődik a 41. Magyar Nagydíj. Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, Kreisz Bálint kérdezte a várakozásairól.
Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgetünk. Egy nagyon különleges kajakos esemény volt most itt az alpin pilótáival, és hát nyilván ez a sportág is közel áll az ön szívéhez. Milyen volt ez az élmény, és látni, mondjuk evezni két Forma 1-es versenyzőt?
Vicces volt, mert próbálták karból megoldani a dolgot, de hát nem volt idő elmagyarázni nekik a technikát, de ezzel a VR szemüveggel nagyon élvezhető, olyan, mintha tényleg élőbe kajakozna az ember. Vizen van, és olyan, mintha versenyezne.
Ön is azért elég hosszú múlta rendelkezik ebben a sportágban. Ilyen formában próbálta már ezt a kajakkenút VR szemüveggel? Ha nem, akkor milyen volt?
VR szemüveggel nem, de otthon van ilyen gépem, és ez ugye a kajak ergométer, ami a szárazföldi edzéseket képzi, ugye kiegészíti a vizes edzéseket, és télen nagyon sok kajakos használja, és nagyon szerethető, és nagyon jó, mert ugyanazokat az izomcsoportokat mozgatja, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos felkészítője a kajakosoknak.
Térjünk rá a Formula 1-es verseny hétvégére, hiszen mégiscsak az a fő téma. 40 éves a Hungaroring, véget ért az átépítés. Milyenek voltak az első reakciók az FIA vezetői részéről?
Mindenki elégedett egyelőre, mindenki megtalálta az új helyét. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki belakja a főépületet, és el is férjen mindenki, de hát sokkal nagyobb az épület, sokkal tágasabbak az irodák, a boxok, úgyhogy mindenkinek megvan a helye. Szerintem most egyelőre mindenki boldog, reméljük a versenyen is az lesz.
Mi az, amire számít a hétvégén? A nyári szünet előtti utolsó verseny lesz, volt már ilyen néhány évvel ezelőtt. Ez azért picit más színezetet ad ennek a futamnak, hogy itt azért jön majd egy szünet, ezt követem?
Mindig más színezete van ennek a futamnak, hiszen mindenki várja a szünetet. Kicsit felszabadultabb itt a hangulat, és nagyon jó a hangulat, ugye közel van a város. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy jó hangulatú futam. Remélhetőleg az időjárás is úgy látom, hogy most nagyon jó lesz. Lehet, hogy lesz egy kis eső, vagy bármi. Úgyhogy akár izgalmas versenyünk is lehet.
Tudhatjuk, hogy a Magyar Nagydíj hagyományosan nem csak Formula 1-es futam, hanem igazi társasági esemény is. Kreisz Bálint világbajnok kajakosainkkal, Totka Sándorral és Nádas Bencével beszélgetett, akiket a helyszínen csípett el.
Nádas Bencével és Totka Sándorral beszélgettünk, akik egy igazán különleges programba vettek részt az elmúlt órákban. Többek között az alpin pilótái is itt eveztek, kajakkenúztak nálatok. Egy VR gépen milyen volt ezt kipróbálni és megmutatni két Forma 1-es pilótának, hogy milyen a ti sportágatok, Bence?
Hát óriási élmény volt egyrészt azért, mert Gászlián kapályafutását azt végigkövettem, szurkoltam neki, és nagyon bízom benne, hogy fog még azért győzelemért harcolni. Úgyhogy jó érzés volt, hogy mi is taníthatunk nekik valamit. Ez nekem egy óriási élmény, úgyhogy én ma már valami naggyal a zsákba megyek haza.
Mi volt a kérdés, bocsánat?
Milyen élmény volt az, hogy Gászlinak és Kolapintónak tanítottátok a kajakkenuzást?
Önmagában a Forma 1-es pilótákkal találkozni szerintem hatalmas dolog, hiszen mégis ez a szágódó cirkusz annyira be van nekik osztva az idejük, hogy megtisztel, amikor ránk szánnak egy 10 percet a feszes menetrendben, hiszen sportolóként tudom, hogy amikor egy EB-n, VB-n, világkupán, válogatón ott vagyunk, akkor azért én sem feltétlenül szeretem, hogyha kizökkentenek engem a ritmusból, és így kell teljesíteni. Nagyon jó fejek voltak, közvetlenek, és jó érzés, egy kicsit belekóstoltak ebbe a kajakkenuba, hogy mégis milyen kajakozni, és a Gasly kifejezetten mondta, hogy a Los Angeles olimpián ott szeretne lenni, hiszen a Párizsit kihagyta, és Los Angelesbe ott szeretne lenni, mondta, hogy keep in touch, és majd szurkol nekünk.
Elhoztátok viszont a párizsi ezüstérmeteket, amit nyilván Gaslynak azért lehet különleges, mert ő is francia. Miről tudtatok vele beszélgetni, és mit lát, vagy mit szólt, amikor meglátta azt a párizsi érmet?
Hát Sanyi azért többször találkozott vele, ő már megmutatta neki a tokiai aranyérmét, szóval van már egy közös múltjuk. Én most találkoztam vele először, azt mindig is tudtam róla, hogy egy közvetlen srác, érdeklődő, és a sportolókat is mélységesen elismeri és tiszteli. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést, már csak arról, hogy mi hogy vagyunk, mit csinálunk, mi a következő cél, mi is erről kérdezgettük, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a fajta eszmecserét.
Bence, azt említetted, hogy neked azért kedvenc pilótáid közé tartozik, vagy azok közé, akiknek követed a pályafutását, az te sportolói közegben mozogsz, sok atlétával találkoztál már, az, hogy most így vele is volt lehetőséget beszélgetni, ez így milyen hatással volt rád?
Nekem nagyon sokat jelent, nyilván nagyon örülnék, hogyha Hamiltonnal, Norrisszal is tudnék egy-egy eszmecserét folytatni. Nyilván tudom, hogy azokra elég kevés az esély, hiszen megrohamozzák őket az újságírók és a fotósok, szóval nagyon nehéz oda verekedni magadat, de örülök, hogy ez megadatott, és egy tényleg egy olyan csapattal, egy olyan pilótával, akit kedvelek, és felnézek rá, úgyhogy tényleg ez az én életemben egy szép polcra kerül ez az emlék.
Sanyi, Bence említette, hogy te azért már többször találkoztál Gaslyval, meg lehet szokni azt, hogy ebben a közegben mozogsz, hogy Forma 1-es pilótákkal beszélgetsz?
Az az érdekes, hogy volt szerencsém találkozni itt többel is, több meet and greet-en vettem részt, és egyébként bármennyire is érintetetlennek tűnnek, ők is emberek. És amikor a Checo Perezzel találkoztam egy pár éve még Red Bull Racing pilótaként, és akkor megvolt ez a klasszikus formaiság, hogy és Checo, mondd el, hogy miért szereted a Hungaroringet, és a töke ki van már ezektől a kérésektől, és amikor elvonultunk képet csinálni, akkor egy 10 másodperc alatt mondtam neki, hogy képzeld, Checo, apa lettem, mint te, és hogy hogyan menedzseled ezt az egészet, apaság, meg sportoló, és megváltozott a testbeszéde, a tekintete, és egy úgy beszéltünk, mint két ember, nem úgy, mint egy érintetlen formegyes pilóta, meg egy kajakos mondjuk, és elmondta, hogy amikor ő a versenyen van, akkor csak versenyfókusz van, családdal minimumot foglalkozik, amikor meg csak a családdal van, akkor meg még azt mondta, hogy még Horennek se veszem fel a telefon. Nyilván kamuzott, de ez a prioritás neki, amikor családdal, amikor csak család. És ettől én is tudok ebből meríteni, és amikor otthon vagyok a családdal, igyekszem a telefonomat letenni a bejárati ajtóhoz, és nem elővenni. Nyilván ez nehéz, de van rá törekvés, és egyre jobban megy.
Azt említetted, hogy mi az, amit mondjuk ezek hatására tudsz változtatni a civil életben, de mondjuk a versenyző életben mi az, amit ezek a pilóták, vagy ez a teljesen másfajta versenyzői szemlélet tud mutatni? Nyilván azért te is olimpiai bajnok vagy, tehát a sport legmagasabb szintjéről érkezel, de azért az, hogy minden héten más országban lenni, ez talán még ennél is egy durvább szint.
Igen, meg arra nem volt lehet, meg akartam tőlük egyébként kérdezni, hogy a jetleget ezt hogyan szokták leküzdeni, mert ők aztán biztosan tudják, ugye mi is szenvedünk, bár egy évben, vagy egy olimpi ciklus, mondjuk kétszer-háromszor maximum, akkor megyünk, akkor váltunk időzónát, és tökre érdekelt volna, hogy nekik van-e valami praktikájuk, de sajnos nem volt időm megkérdezni, pedig nagyon érdekes lett volna, így hát ezen az információ hiányába kell most hazamennem, de elképesztően profik tényleg, ahogy a koncentrációjuk kell, ami a tévén is átjön, hogy ha egy kicsi hiba van, ugye két órán kell ennyi egy futam, másfél órás, igen, folyamatosan fókuszban lenni, döntéseket hozni, más sportág, én ezt nem tudnám csinálni, mert én nem tudom ennyi ideig fönntartani a koncentrációmat, viszont abban a másfél percig, ami az én sportámat igényel, azban viszont jó vagyok, és hál' Istennek megtaláltam a helyemet, és jó kajakos vagyok, és nem lennék jó pilóta.
Ha már kajakkenú, Bence, milyen volt ez a VR szemüveges, virtuális, valóságos kajakkenú élmény? Nem gondolnám, hogy sokszor próbáltatok ilyet, de lehet, hogy tévedek.
Nyilván a valóságban kajakozni kicsit jobb élmény, de mindenféleképpen jó dolog szerintem. Ez egy iskolai toborzáshoz, vagy valakivel megismertetni, hogy milyen is a versenysportágunk, szerintem mindenféleképpen egy jó dolog, hiszen nagyon nehéz úgy toborozni iskolákban, hogy azt nem tudod odavinni ugye a kajakkenú pályát meg a hajót. Ez ebben a szempontból egy jó dolog a gyerekeknek, hogy meg tudnak ismerkedni vele. Nekünk is jó volt, de azért ha választani kéne, hogy F1-es szimulátor vagy kajak szimulátor, akkor ez az F1-es szimulátor felé húz a szívem.
Sanyi, neked milyen volt ez a virtuális valóságos kajakkenuzás?
Hát én egyszer-egyszer már ezt próbáltam egy rendezvényen, és én rosszul lettem. Tehát én most mondtam, hogy ha lehet, akkor kihagynám. Nem tudom, hogy amikor ilyen közel van a képernyő, a mozgás, nem tudom, összezavarodik az agyam, és rosszul lettem. Úgyhogy én ezt inkább most ezt kihagytam, inkább én a kommunikációért feleltem, hogyan kell kajakozni, stb. És egyébként még itt zárójelben csak hozzátenném, most így elnéztem a pedoknak abba az irányába, hogy kicsit olyan, mintha egy ilyen filmben szerepelnénk. Nyilván az F1 movie-t is láttam, nagyon-nagyon tetszett. Ó, és hogy azt érzem, mintha benne lennék egy filmbe. Olyan zárt közeg ez a F1, hogy kicsit jó így beleszagolni rajongóként, meg aztán kifejezettem.
Az olimpiai faluhoz lehet hasonlítani mondjuk a hangulatát?
Egyébként simán, simán. Az is egy zárt közeg. Csak a sportolók. Van egy nagyon-nagyon fura érzés, amikor tapintani lehet a feszültséget, és minél jobban közeledik a vége, annál jobban lazul a közeg, a sportolók, az emberek, a kapcsolattartás is könnyebb ilyenkor. Úgyhogy igen, lehet hasonlítani, csak mi ezt sajnos 4 évente egyszer tapasztaljuk meg, ők meg egy évben 22-szer, hányszor?
24. Sokszor, 24. De már nekik is sok.
Persze, kemény.
A Formula 1-es pilóták előtt meg után iskolások, illetve mozgássérült fiatalok is jöttek és kipróbálták azt, hogy milyen a kajakkenuzás. Rátok milyen hatással van az, hogy látszott a fiatalokon, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és ezt nektek köszönhetik, Bence?
Hát mindenféleképpen egy jó érzés, hogy megismertethettük velük a sportágunkat, ráadásul tényleg az, hogy egy olyan élményt adhattunk nekik ugye a VR által, hogy mintha ott lennének a versenypályán, és akkor együtt Sanyival segítettünk nekik, hogy tényleg hogyan tudják megoldani ezt a 200 métert a lehető leggyorsabban, és egy élményként ezt fölfogni. Én örülök, hogy ennek a részese lehettem, és bízom benne, hogy ők is egy szép élményet érnek haza.
Nekünk egy külön öröm, hogy megmutathatjuk a sportágunkat, hogy milyen, meg ugye többen voltak kerekesszékbe, és hogy attól, hogy valaki kerekesszékbe kerül, nem áll meg az élet, mert hál' Istennek van para kajakkenu is, olimpiai szám is ráadásul, és nagyon sokan így jönnek, hogy ez adja nekik vissza az élet értelmét, hogy készülhetnek tovább a paralimpiára mondjuk, és ebbe például nagyon sokat segít Magyarországon a Puzsina István, aki rengeteg parakajakossal, meg kerussal foglalkozik, és elképesztő, hiszen mi egy helyen készülünk a Dunaválsony edzőtáborba, látjuk, hogy mennyi munkát tesznek bele, és tök jó, hogy belekóstoltak ebbe, és hát, ha ők is majd e felé fognak tendálni, egy kis célt, vagy egy más mutattunk nekik egy lehetőséget. Vagy élnek vele, vagy tetszik nekik, vagy nem, de van egy ilyen lehetőség is itthon, és ez tök jó.
Zárásként mit vártok a hétvégétől? Ki lesz a győztes, meglepetés?
Verstappen győzelmet várok.
Lewis Hamilton. Egyértelmű.
Bármi meglepetés?
Meglepetés az, hogy
a Cadillac pontot szerez. Az ez mondjuk nagyot ütne.
Ez jó. Meg van is rá esély.
Igen, most ügyesen fejlesztettek, azt néztem,
hogy tudom, a meglepetés? Az, hogy Pierre Gasly és Colapinto is dobogón lesz, mert kajakoztunk.
Igen, amúgy, ha Gasly megint dobogón lesz, kicsit azt érezhetnénk Sanyival, hogy ebbe talán nekünk is érdemünk.
Írunk neki Instán, hogy szívesen.
Igen.
Kedves hallgatók, ez volt a Hazafutás. Ne menjenek messzire, mert Balogh Balázs kollégámmal pillanatokon belül kezdődik már a körkapcsolás. Benne 18 órától a Debrecen Pjunik Jereván, majd 20 órától a Paks Panathinaikos Konferencia Liga selejtező mérkőzések élő közvetítéseivel. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Éjszakán míg futok el, hol maradsz, nem érdekel. Érzelem mentes a kávém, elszűrt sorom a békávén. Elmosoltál egy könnyet, távolról nézni ez sokkal-sokkal könnyebb. Korlátod felelősségű kapcsolatba lépek, sok nymfa lett miattam barangúzott lélek. Korlátod felelősségű kapcsolatban élek, ha tűröm és tűröm nem es be a lélek. Látok, idegen hátak,
Tudom neked, az ilyenek barátok biztos téged várnak. Érzelemmentes a kávém, elszürcsölöm a békávén. Elmorzsoltál egy könnyet, távolról nézni ez sokkal-sokkal könnyebb. Korlátolt felelősségű kapcsolatba lépek, sok nymfa lett miattam balra húzott lélek. Korlátolt felelősségű kapcsolatba élek, ha tűröm és tűröm, nem esd be a lélek. Körötted minden világos, véget érő alagút. Te is érzed, én se bánom. Felelősségű kapcsolatba lépek, sok nyitva lett miattam balra húzott lélek. Korlátolt felelősségű kapcsolatba élek, ha tűröm és tűröm nem esd be a lélek. Sok nyitva lett miattam balra húzott lélek, kapcsolatba élek, nem esd be a lélek.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyar.